Most folytatódik az Inforádió kulturális magazinja. A hétvégén mutatják be a Requiem című előadást a Katona József Színházban. A színdarab Tarnóczy Jakab és alkotó csapatának közös kísérlete arra, hogyan lehet a színház nyelvén beszélni egy ország közérzetéről. A darab története egy katolikus gyászmise tematikájára épül, a három formailag különböző felvonást pedig élő videó és zene kíséri. Tarnóczy Jakab rendezővel Rozgonyi Ádám készített interjút.
Nagyjából 5-6 éve nem csak rendezem az előadásaimat, hanem általában írom is, vagy a dramaturgommal, Varga Zsófival közösen, vagy adaptálok valamit, vagy egyedül írok, vagy a színészekkel is improvizálunk, vagy éppen aktuális dramaturggal, Budapesten általában Varga Zsófival együtt írjuk és fejlesztjük a szöveget is, és a történetet is. Ezek összefonódnak azért szerintem, és egymásra épülnek az eddigi általunk írt előadások, és általunk fejlesztett előadások, tehát vannak visszatérő motivumok, körkörösen visszatérő motivumok, és mindig keressük, hogy mik az új aspektusok, és mi az új forma, mi a történetnek a kerete. Ez esetben egy családi történetről van szó, egy közösség életét látjuk, amiben egy 8 tagú közösség életét. 3 felvonásban, 3 különböző időpontra látunk el, ez egy 3 hétnyi történet, mindegyik felvonás között eltelik egy-egy hét. És igen, ennek a közösségnek a gerincét egy család adja, és a hozzájuk kapcsolódó emberek.
Közben talán a hallgatók is hallják a beszűrődő zenét, mert hogy élőzenés, videófelvételek által is tarkított előadásról van szó. A zene az elmélyíti a látottakat? Más hangulatot fest az előadáshoz, a történethez?
Általában olyan történeteket írok, vagy olyan drámákat írok, amelyek itt és most játszódnak, kortárs történetek. A szövegek, a szituációk nagyrészt reálisak, hétköznapiak, és szeretem, ha ezekhez a hétköznapi szituációkhoz társul valami totális színházi emeltség, ami egy picit komplexebbé teszi, vagy sodróbbá teszi, vagy kiegészíti bizonyos elemekkel, és a zenehasználat az ilyen. Minden esetben az elmúlt években, ahogy most is Hunyadi Mátéval és Bencsik Leventével dolgozom együtt, mint zeneszerzők, és ez most egy nagy előrelépés, hogy élő zene van az előadásban, ők is felváltva a színpadon vannak, ők tagjai egy zenekarnak, akik a történetben van egy zenekarunk, aminek még van egy vendég, Nasser Tamara csellista, aki énekel is a zenekarban, és 2 színész, Lengyel Benjamin és Keresztes Tamás is tagjai ennek a zenekarnak, pontosabban a szerepeik szerint tagjaik ennek a zenekarnak.
Nos, Requiem, gyászmise, ami rögtön a halál motívumát, az elmúlást hozza elénk, idézik meg. Márpedig azért itt fiatalok vannak, családok. A halál az szükségszerűen a létnek egy lezárását jelenti, és hát talán egy új kezdetet is. Így végződnek és indulnak újra az emberi sor? Sok körforgásban?
Hát nem tudom, ugye erről minden filozófia és vallás valami mást mond, vagy eltérően nyilatkozik. Szerintem ez egy nagy kérdés, ami nagyon sokunkat izgat, és ez ebben a Requiem című drámában és előadásban ez különböző módokon merül fel, játszunk a túlvilág gondolatával valamilyen módon, a színház erre lehetőséget ad, hogy ez valamilyen, a túlvilág az valamilyen formában megmutatkozzon. Érdekelt az, igazából az érdekelt leginkább, hogy egy közösségből, hogyha valaki eltávozik, meghal, akkor az milyen hatással van a közösség életére, és ezt milyen egy ilyen nagyívű 3 felvonásos történetben megmutatni. Hogyan alakulnak át a felvonások attól függően, hogy ki él és ki nem él.
Tarnóczy Jakab rendezőt hallották. Élő kommentárral egybekötött filmvetítést tartottak a B32 Galéria és Kultúrtérben. A Spoiler című eseménysorozat első estjén Jancsó Miklós kultikus Nekem lámpást adott a kezembe az Úr Pesten című filmjét láthatta a közönség, Mucsi Zoltán és Scherer Péter személyes megjegyzéseivel. A 2 színművésszel Rozgonyi Ádám beszélgetett a vetítés előtt.
Egy különleges alkalom előtt beszélgetek még Serer Péterrel, Mucsi Zoltánnal, és egy különleges film előtt is. Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten, Jancsó Miklós filmje, ami egy hexalógiának az első része. Nem tudom, hogy milyen izgalmakat rejt magában az, hogy a közönséggel együtt nézik meg a filmet, és közben kommentálják, emlékeket idéznek fel. Nem lehet egyszerű egyfajta mederbe tartani az egészet talán. Csi Zoltán?
Én nagyon bízom a Péterben, hogy ennek a terhét a vállára veszi, de most, mikor jött befelé, két dolog miatt inkább szomorúság volt bennem, az, hogy Jancsó Miklós most már nincs itt köztünk. A másik meg, hogy ez olyan rég volt, az az időszak volt, amikor még Péter és én is tehetségesek voltunk, és fiatalok, tehát nem tudom, nagyon kíváncsi vagyok, jó magam, hogy ez hogy fog zajlani, ilyet nem csináltam, szerintem nem csináltunk. Szerintem...
Egyszer csináltunk a gangster filmre, DVD-re egy ilyet képzeltem, de az nem volt élő.
Közben Serer Péter egy kálcium tablettát fogyasztott feloldva, de talán stílusosabb lett volna egy üveg aranyászokat inni?
Attól fingok, az a baj. Szóval én engem egyetlen egy üt ki, vagy bizonytalanít el, hogy a film menetében mennyire tudunk dumálni, sztorizni. Lehet, hogy meg fog kellene állítani, vagy megállítgatjuk azokon a pontokon, ahol amúgy is megáll. Meglátjuk.
1999, ekkor készült a film.
98,
de 99-ben került moziban. Más idők jártak, de sok minden talán nem változott. Talán az emberi jellem az nem igazán.
Nyilván alapvetően a létezés óta sok tekintetben nem változott az emberi jellem. Tehát én ebben ilyen következtetést nem vonnék le, meg nem is az a szándékkal készült a film, hogy erre megoldási javaslatot és minden jellem pozitív irányba megváltozott. Azt hiszem, ezt a filmet még senkinek nem sikerült megcsinálni.
Szokták mondani, hogy a művészet is olyan, mint az emberi jellem, hogy nem fejlődik. Tehát a barlangrajzok óta a művészet nem fejlődött. Vannak stílusirányzatok, divatok, mit tudom én, de az eszenciája...
Technikában egy picit.
Technikában, fejlődött. De az eszenciája nem fejlődött. A szépség megmutatása. És az emberi jellem sem, szerintem nem változik.
Pepe mondja a filmben, hogy vagy én vagyok hülye, vagy a világ hülye.
Mondd ilyet. Igen, és ki a hülye szerinted?
Mikor, hogy érzi az ember?
Ja. Érdekes lesz látni, én ezt utoljára Londonban láttam. Oda meghívtak egy ilyen fesztiválra, és akkor ott levetítették, és tetszett nekem. De az már vagy 10 éve volt.
A felvételkészítés időpontjától számítva tegnap előtt néztem meg a filmet. Egészen mást mondott nekem, mint korábban, akkor láttam belőle.
Ez jó, nem? Nagy látnok volt az öreg, nem? Nagy látnok volt, tényleg.
Régen talán inkább a vígjáték jellemekre koncentráltunk fiatalabban is, hogy milyen vicces figurák ezek. Aztán most így visszanézve, hát itt a könycsepp is gyülekezik a szembe.
Hát azért ez a, bár ezt emlékeim szerint Miki bácsi tagadta, azért ebben van egy búcsú is, és elég erőteljesen és fantasztikus öniróniával. De szerintem azért ebbe keserűség is van ebben a filmben, nem is tudom,
kim szatíra,
hogy a humor az olyan, a jó humor az az, amikor az ember sírna, de inkább nevet. Tehát ez közel van egymáshoz, amikor sírunk, meg nevetünk, a választóvonal, főleg a nagyon jó humornál van érzékeny része is. Most nem állítom, hogy mi jó humort csinálunk, azt állítom, hogy a szándékunk az mindig. Aztán hol sikerül, hol nem.
Milyen a jó humor?
Vicces.
Egy picit csíp, de nem bánt, és lehet nevetni.
Szintén a filmben hangzik el, hogy vannak olyan időszakok, amikor az ember senkit nem ismer meg, igazán még a saját barátait sem. Hát azért ezek az a baj, hogy kemény szavak.
A rendszerváltás után jöttek meglepetések, szerintem.
És vannak belőlük. Vannak időtálló barátságok? Úgy szakmailag, mint a szakmán kívül?
Nyilván vannak, nyilván.
Most, hogy egymás mellett ülnek, kérdezem így.
Nyilván vannak, és nyilván eltörnek, tehát ez is minden van, hogy nem valami mindent kibír, és hát van, mikor pont amiről beszélsz, mikor nagy meglepetés éri az embert, vagy olyat tesz az a másik, akkor azok egy része törik. Az nagyon-nagyon komoly barátság, ami nagyon súlyos problémát is felül tud írni.
Így lehet ez?
Igen, szerintem igen. Én a Zolira nem tudok másképp gondolni, csak a barátomként. És ez már így marad.
De azt hiszem, hogy még nem követtünk el, vagy legalábbis nem tudunk olyan súlyos hibáról.
Nem.
Tehát így ennyi...
Egymás feleségét még nem szeretek.
De hát Jancsó Miklósra is így gondoltak, és a filmrendező is önökre.
Csodálatos ember volt. Csodálatos ember volt, Viki bácsi.
Ez én nagy ajándék a vele való találkozás, amit együtt dolgoztunk, meg hogy szoktam mondani, hogy ez a munka kapcsolat sokkal több lett.
Ez több mint 10 évig bearanyozta mi életünket. 98-tól 2010-ig kb. Akkor még jó volt a Miki bácsi. Ezt 12-ben ment el, valahogy így nem.
Rendezői bizalom is kell az, hogy hagyja a színészeket improvizálni a filmjében? Mi ez másról is szól azért?
Nyilván egy alkotásban a kölcsönös bizalom kell, ez nem rendező, a kollégával is kell, és van ebben improvizáció, meg ugye elhíresült, hogy mennyi improvizáció, mennyire jól improvizálunk. Ebben a filmben nincs szerintem 5%-nál több improvizáció.
Nincs.
Csak annyira zseniálisan csináltuk, hogy tűnik, mintha improvizáció lenne.
Meg az öreg is ránk írta, szánkra írta. És mindig behozta az új szöveget, és mondta, hogy ez a rizs, amúgy azt mondtuk, amit akartok.
Megmertem volna esküdni rá, hogy 50-50%.
Messze nem. De engedte.
Minden a filmben szereplő művész életét ennyire meghatározta ez a találkozás Jancsó Miklóssal? Vagy a filmben való közös munka?
Hát azt nem tudom, a kettőnkét, azt biztosan tudom, megfeltételezem még néhány emberi. Nyilván az, hogy ennek részünkről lett folytatása, meg ebben a miénk volt a főszerep, az más volt a miénket, biztos, hogy bearanyozta, meg sokat jelentett a számunkra, mind a pályán, mind a magánéletben ez a találkozás.
Akárhova hívtak minket hármunkat, a Miki bácsi mindig minket dicsért. Mindig. Bementünk a tévébe, azt mondták neki, Jancsó úr, nagyon jó lett ez az új film. Ó, köszönöm szépen, nem én tehetek róla, a fiúk. Ez volt. A fiúk. Hát de maga rendezte. Az semmi. A fiúk nagyon jók. Ezt csinálta. Így tolt maga előtt minket. Fantasztikus volt. Önzetlenül. Csodás.
Más is egyébként hasonlóan nyilatkozik mindig róla, és nyilatkozott is, aki vele együtt dolgozott valaha is, akár egy alkalommal. Mi lehet a titka ennek a fajta, hát igen, csak magas közös ráhangoltságra, vagy együttérzésre a szakma iránt, vagy az elkötelezettség, és ott nyilván alázat szempontjából alkotói szinten, hogy érik ez ennyire össze?
Nyilván szerepet játszik a másikkal szembeni tisztelet.
Ember volt, de nagyon komolyan.
Szeretet. Nem tudok olyat mondani, vagy forgatáson, de a nagyon-nagyon ébernek kell lenni, hogy valaki meg tudja előzni köszönésben. Például. Ja. És az bárki volt. Az inkább úgy volt, hogy bement előre, les bennád, vagy és úgy meg lehetett előre.
Akkor nem főnök beosztott viszony volt ez?
Hát ez egy legenda, Márton Pisti mesélte, mikor lementek Kecskemétre a Hernádi Gyulával, akkor bement előbb, és megkérdezte, hogy hívják a technikust, aki fönn van a hídon. És mondták, hogy Sanyi, meg a Laci. És bement az öreg a színpadra, és mondta, hogy Sanyi, Laci, melyiktek van fönn? Tudnátok segíteni egy picit? Érted? Ez nagy dolog.
Meg hát az tényleg az, hogy a forgatás harmadik napján tudta a stáb nevét, az ki csinált filmet, az pontosan tudja, miről beszélek.
60 ember.
Ez egy nagy váltás volt ez az ő részéről is a filmkészítésben, mert korábban, amikor ezt a filmet mielőtt megrendezte, inkább a filmjében a hosszú snittek domináltak, kicsit patetikusabb volt talán, vagy jobban a párbeszédek szintjén jobban megért, és kicsit fenköltebb. Aztán jöttek ezek a közeli, szuperközeli snittek.
Vaszki Feri, igen? Új operatőr volt, új gondolkodás. És a Feri bele is írt, Grünvaszki Ferenc bele is írt, ő jelenteket is írt, tehát közös munka volt. A Gyula is, a Hernádi is, Miki bácsi is, de ez már egy hármas munka volt. Nem a Kende volt.
Értette akkoriban a közönség, hogy mit lát?
Nem tudom. Én nem.
Nem könnyű film egyébként, tehát nem úgy van, hogy így nekül az ember, és akkor minden részletét azonnal érti.
Ja.
Hát, hogy egyetemen?
Hát volt látomása az öregnek. Volt neki látomása.
Nekem az egyetemen az egyik filmes tanárom, egyetemi tanárom azt mondta, hogy ő már nem tud úgy filmet nézni, hogy ne szakmai szemmel nézze azt, tehát mindig elemzi a képet. Önök tudnak így filmet nézni, hogy nem szakmai szemmel nézik?
Abszolút.
Én is tudok.
Akkor egy ajándék.
Én tudok. Tudok. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit fognak szólni az emberek ehhez most itt.
Igen, mindig előtte vagyunk az eseményeknek, itt üres széksorokkal, de hát ez meg fog tálni. Fiatalokkal, idősebbekkel, több korosztály tagjaival vélhetően.
Hát kíváncsi vagyok, azért én szerintem a feltételezésem vagy a megérzésem szerint ide nem fiatalok fognak most jönni, hanem...
Nekem jön egy-két rokonom,
inkább
fiatal.
Inkább olyanok, akik, amikor ez a film bemutatásra került, egyetemisták voltak. Tehát, vagy fiatalok. Tehát
azokat csapta meg?
Azt gondolom, hogy azok közül lesznek itt jó néhány, aztán majd...
Te is ez a korosztály vagy, nem?
Hát akkoriban még nem voltam egyetemista.
Fiatalabb vagy?
Hát hozzám ez később jutott el, tehát amikor már jóval a bemutatók után.
Ja.
És akkor elcsodálkoztunk, emlékszem, akivel néztük a többi részt is ebből a etapból, hogy...
Hát ott egyet az öreg, ugye?
Igen.
Jelentőset.
Ekkor, hogy tudunk azonosulni, mert hát ki szeret meleg sört inni.
Ja, persze.
Mennyire nehéz vajon ilyenkor szembe kerülni az akkori állapotokkal, emlékekkel, érzésekkel, mert hát nyilván azért előjönnek ezek is szivárognak felfelé a képkockákkal együtt.
Hát ezt szerintem én ezt nem szerettem, 21 néhány évvel láttam. És csak részeket belőle, biztos különleges lesz nekünk is.
Ja. Jó időszak volt. Majdnem mindig a forgatás után mentünk a Ráckertbe, akkor volt a Ráckert, és akkor söröztünk, és beszéltük, hogy mi a fasz lesz ebből.
Nem állt össze a kép?
Hát azért az öreg fejébe belebújni az nem volt olyan egyszerű. Azt megérteni, hogy ő hogy rakja a képeket.
Sok volt egyébként, aki maradt jelenet a végén, végére?
Egy epizódot kihagyott. Öt epizódra volt írva a film, és egy epizódot kihagyott, mert nagyon tetszett neki a temető. És amikor a temetőben ugye ott vagyunk, urnaszolgák, akkor az nem 6 nap lett, hanem 10 vagy 12. És azt mondta, hogy akkor egy epizódot kihagy. És volt egy olyan epizód, ezt én szoktam mesélni, hogy még az én eredeti könyvemben benne volt, hogy megáll a vonat Gödöllőn, ott játszik a Kispál és a Bors zenekar, és Szent István király a koronába, Ferde kereszttel, rendes korabeli ruhába felszáll a vonatra, és szembe jön a kalauz, és azt mondja, hogy szevasz Pista, mi van veled, 1000 éve nem láttalak. És ez bele volt írva, és ez is leforgatva.
Mai napig idéznek ezekből a filmekből, tehát hogy lesz valamiből szállóige, vagy ilyen maradandó egy-egy mondat?
Ez titok. Szerintem ez titok. A nefütyűjtől kezdve megveszem a várat, hát van egy pár benne.
Ez nem lenne titok, akkor általában
tudnánk csinálni
az alkotások zöméből, mind a
spoiler lenne, vagy szállóige.
Hát, hogy egyetemi...
This is the beginning of a beautiful friendship.
Igen.
Ki gondolta, hogy ez a mondat ekkor átmegy, nem? És hát mindenki tudja.
Hogy mit érez meg akkor az ember a korból, vagy a korábbiakból, vagy a jövőből akár, azt nem lehet előre tudni, és akkor működik talán valami, hogy lesz kortalan, amikor így most is, mában is jelent.
Hát azért ebben a filmben, ami, amit mondtam, hogy megérintett a búcsú, és ez az önérőnek, a másik meg, hogy egy olyan világot ábrázol, ahol mindent lehet, nincs semminek tekintélye. Ez azért olyan sokat nem változott, tehát erre nem úgy nézünk, hogy Úristen, ilyen világ is volt, sőt, megkockáztatom, hogy lehet, hogy egy picivel romlott.
Nekem az isteni, hogy az összes rendőrt a Márton Pisti játszik, akinek piros-fehér-zöld van az arcára húzva, és egy 20 000-essel bármikor el lehet intézni. Ez ma már nem így van egészen, de azért ez megvolt. Nem? Ez megvolt nekünk. Durva.
És ha most kijönne egy újabb Kapa Pepe film, akkor milyen lenne? Lehetne? Lehetne egy új? Érvényes lenne?
Van egy fiatal fiú, aki írt egy könyvet nekünk. Ilyen levitézlet színészek vagyunk. A Zoli Nyuszinak van öltözve, én medvének, és szórakoztatjuk a gyerekeket egy plázába. Nekem tetszik az alapötlet, még nem mentünk rá egyelőre. Egy első filmes fiú.
Ez inkább keserédes lenne, mint édes, nem?
Ezt nem lehet tudni, lehet, hogy jó pofa lenne. Hát most ezekkel a démonokkal szembenézni, hogy előbb-utóbb azok leesel a ugráló deszkáról, tudod?
Lehet, kicsit fennkölt, amit mondok, de nem lehet tudni, hogy itt a hátsó sorokban kifoglal a helyet, és talán nincs is itt fizikailag, de valamilyen szinten velünk vannak, akik...
Hát ő, hát, azt hiszem, hogy nagyon sokáig lesz velünk, meg utánunk is sokáig lesz még.
Jancsó?
Igen.
Ja. Ja.
Mikor valaki fogalom lesz, vagy az általa képviselt technikai megoldások?
És ez nem csak technika. A Miki bácsi a szabadság embere. Mm-hmm. És soha nem bírt olyat mondani, mivel valakit megbántott volna. Én nem is tudok ilyet. És közben csak tisztelni lehetett, csak szeretni, csak felnézni rá, hallgatni. Körülvette magát okos emberekkel, történészekkel, publicistákkal, írókkal, drámaírókkal, mit tudom én. És egy ilyen köteg könyv az ágya mellett, a Bibliától kezdve minden, és azokat olvasta. Isteni pali volt, csodálatos.
Közben rátekintettem a órámra, fél óra múlva kezdődik a vetítés, hát nem is tudom, hogy most hogyan alapoztunk meg ennek. Vannak előre megfogalmazott mondatok ilyenkor a fejben, vagy amit hoz a nyersanyag a film?
Nekem van egy ilyen este, mint a Zolinak hasonló, akkor magam életéről mesélek, és abban van egy rész a Jancsóról, a forgatókönyvet is kézbe szoktam adni az embereknek, és ott van egy pár sztori, ami nekem már úgy megvan. Majd megnézzük, ha valahol lehet-e, akkor elmondom. Ha nem, akkor bennmarad. De nem feszülök meg, hogyha nem megy.
Mucsi Zoltánnak?
Várom, hogy mi lesz.
Hát csalódni nem fognak.
A film mindenképp itt lesz. Azzal nem lesz baj.
Mucsi Zoltánt és Scherer Pétert a Jancsó Miklós filmekben Kapa Pepe párosát alakító színművészeket hallották. Az elmúlt egy órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszöni figyelmüket Zsámboki Zsolt.
Kulturális híreket hallottak.